Mennyei atyánk, megköszönjük, hogy nem csak a délelőtti órákban akarsz a mi lelkünkre beszélni, hanem a nap további perceiben is. Itt vagyunk előtted, Urunk, és hozzuk szívünknek önkéntes, őszinte áldozatát. És a mi vágyunk az, hogy fogadd úgy, mint jó illatú füstöt, mint jó illatú áldozatot. Tudjuk azt, hogy a mi emberi tetteinknek, erőfeszítésünknek nincs semmi érdemszerző jelentősége, de kívánjuk az életünket a te oltárodra tenni. Tudjuk, hogy adósaid vagyunk. Tudjuk azt, hogy egész életünk, sőt az örök élet sem lenne elég, hogy adósságunkat törlesszük. De kívánjuk kifejezni a mi szeretetünket, a mi hálánkat irántad. Fogadd ezt kegyesen. Amen. Drága testvéreim, nyissuk meg az igét a Márk szerinti evangélium 12. fejezetéhez. A 13. verstől olvasok, a 17-kel befejezőleg. Elküldtek az Úr Jézushoz a farizeusok és a Herodes pártiak közül néhányat, hogy szóval csalják tőrbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert te nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Ő pedig ismerve képmutatásukat ezt mondta nekik. Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte. Ki ez a kép, és ez a felirat? Ők pedig így feleltek. A császári! Ekkor Jézus ezt mondta nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az isteni. És igen, elcsodálkoztak rajta. Eddig az ige. Imádkozzunk. Drága testvéreim, folytatjuk a sorozatunkat a Márk szerinti evangélium tanulmányozásában. A múlt vasárnapokon, különösen a múlt vasárnap, amikor a Jézus hatalmáról, Jézus tekintélyéről volt szó, láthattuk a felolvasott igében, hogy az emberek mennyire elzárkóztak tőle, mennyire kellemetlenül érezték magukat Jézus Krisztus jelenlétében, és az ő prédikációja, ahelyett, hogy megtérést váltott volna ki belőlük, egyenesen gyűlöletet váltott ki. A felolvasott igénkben azt láthatjuk, hogy az Úr Jézus személye itt is irritálta, zavarta, zavarba hozta a farizeusokat, a Herodes pártiakat, akiknek törekvésük, feltett szándékuk, hogy Jézust tőrbe csalják. Emlékszünk még az Elizeus prófétával kapcsolatos sorozatra, és ott különösen furcsa esetet is észrevehetünk, amikor azt mondja Arám királya, hogy fogjuk meg Elizeust, a prófétát. És azelőtt pedig mondták neki, hogy király, hát amit a hálószobádba beszélsz, még azt is tudja a próféta. Ez egy ilyen embert nem lehet megfogni. Az Úr Jézus személyével kapcsolatban is ezt kellett volna megértsék a farizeusok, a Herodes pártiak, az írástudók, a rágalmazói, hogy ezt az embert nem lehet megfogni. Ezt az embert nem lehet tőrbe csalni. Illetve ha tovább lépünk, azok, akiket Isten lelke vezérel, azokat sem lehet szándékosan tőrbe csalni, vagy ha lehet is, nagyon nehéz. És nem is érdemes, mert Isten kiáll az övéért. De hadd kérdezzem meg, hogy emlékszel-e testvérem arra, hogy az Úr Jézus személye téged is sokszor zavarba hozott életed során. Megtörténhet, hogy nem nyilvánosan, megtörténhet, hogy egy könyvben keresztül, megtörténhet, hogy egy ige hirdetés során, vagy egy beszélgetés során úgy érezted, hogy lényegében te Jézussal állsz szembe. Az Úr Jézusnak mindegyik tanítványa szembesült ezzel az érzéssel, hogy az Úr Jézus zavarba hozza. Gondoljunk csak Péterre, aki azt mondja, az én lábamat nem mosod meg soha. És azt mondja az Úr Jézus, ha nem moshatom meg, nincsen közöm hozzád. Vagy egy másik alkalommal azt mondja egyenesen Péternek, vagy Péter felé fordulva, távozz tőlem, sátán. Hát nem mondjam, hogy mennyire zavarba ejtő lehet, mikor valaki iránt így viszonyul az Úr. Az Úr sokszor megszégyenítette, sokszor leleplezte, még a tanítványaiban is, azt a nem krisztusi, nem Istenhez méltó lelkületet. És kénytelen, kelletlen a tanítványoknak be kellett ismerniük, hogy nem szeretik annyira az Urat, mint amennyire képzelik magukról. És amikor rólunk állítják azt, hogy nem szeretjük az Urat annyira, mint amennyire hisszük, ez számunkra is nagyon kellemetlen. Hogyha végeznénk gyülekezeti szinten egy felmérést, hogy ki milyen abból a szempontból, hogy a feje, illetve a szíve, és hogyha kijönne az eredmény, valószínű, hogy nem szívesen néznénk szembe. Ha történetesen egy olyan állapotunkban végezték volna a tesztet, amikor sem a szívünk nem forró, sem az elménk nem hideg. Mennyire szereted az Urat? Annyira, amennyire szereted az igéjét. Amennyire fogadod az igét. Melyik ige hirdetést könnyebb elviselni, a hosszút vagy a rövidet? Az Úr Jézusnak ez az ige hirdetése nagyon rövid volt. És meg vagyok győződve, hogy akik szerették, nem a rövidsége miatt szerették. Pár sor az egész. És akik nem szerették, azok sem a hosszúsága miatt nem szerették. Testvéreim, amennyire szeretjük az Úr igéjét, annyira szeretjük az Urat. Amennyire szót fogadunk az igének, annyira fogadunk szót az Úrnak. A felolvasott ige, meg vagyok győződve, hogy egy jó prédikáció, annak ellenére, hogy egyesek szerint lehetne azt mondani, hogy túl rövid. A rövid prédikációnak megvan az a hátránya, hogy nem mindig érthető. És a tanítványok is sokszor voltak abban a helyzetben, hogy mesteret, nem értjük. Magyarázd el, a magvető példázata. Miért szólsz ilyen rébuszokban? Miért szólsz úgy, hogy nem lehet téged érteni? Az Úr Jézusnak megvan az a furcsa szokása, hogy nem mindig magyarázza el a mi elképzelésünk szerint. Nem mindig fejti meg. Hagyja, hogy lépjük meg mi is a lépést. Provokál, kihívást intéz felénk. Bárcsak ne éreznénk ezt kellemetlenül, hanem tudnánk azt mondani, Uram, többet akarok belőled, többet akarok az ígédből. A tanítványok sokszor jöttek visszakérdezni, és még ennek ellenére sem értették meg mindig, hogy mit is akar az Úr, sokszor csak évek múltán, miután ő már a mennybe távozott, azután értettek meg pár dolgot az ige hirdetésével kapcsolatban. Nekünk viszont törekednünk kell, különösen akik az igével szolgálunk, szolgálattevő testvéreim, nem könnyű úgy magyarázni az igét, hogy abból mindenki üzenetet kapjon. Talán nem is kell mindig úgy, mert az Úr tudja, hogy melyik igét hova kinek küldi. Viszont nekünk törekednünk kell, hogy az igét lehetőleg érthetően és egyszerűen magyarázunk, amennyire rajtunk áll. Ha mégsem lehetséges, azért van a hétfői alkalom, hogy feltegyünk kérdéseket, és megbeszéljük azt. Ne vitatkozzunk, hanem megvitassuk, egészségesen megbeszéljük azt, amit kaptunk az Úrtól. A felolvasott igében az Úr Jézus a tekintéről tanít. Ezt a szót megkerestem az értelmező szótárban is, és kiderül, hogy ennek a szótöve a tekint ige. A tekint szó jelentése. Az első. Egy pillantással kis ideig néz, figyel valamit. A második értelme. valahogyan szemlélve néz egy bizonyos kritériumok szempontjából, egy bizonyos értékrend szempontjából. Aztán a harmadik. Figyelembe vesz, törődik valamivel, és végül valaminek tart, elfogad. Ennek alapján a tekintély kifejezésünk is több értelmű, és az első, amit megjegyez az értelmi szó, értelmező szótár, valaminek, valakinek az a helyzete, a tekintély, illetve jellege, hogy tisztelik, elismerik, illetve követik. Tehát a tekintélyt, akár a törvényt, akár az igét, akár a tekintélyes személyeket követik, elismerik, tisztelik. Illetve a tekintély lehet az a személy is, aki a magával a tekintéllyel bír, akit követnek, tisztelnek és elismernek. Az igében többször is szó van a tekintélyről. Gondoljunk csak Mózes harmadik könyvére. A 19. fejezet 15. versében így szól a felhívás. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben. Ne nézd se a szegény, se a gazdag személyét. Vagyis a törvény, illetve a törvényen keresztül Isten maga a tekintély. És nem szabad kedvezni a gazdagnak, ha bűnt követel, sem a szegénynek. Nem szabad megsajnálni a szegényt, illetve nem szabad a gazdagnak a pénztárcáját nézni, hogyha nem úgy kezeljük az ügyet, esetleg még mi is kapunk belőle. A törvény, illetve a törvényt adó Isten a tekintély végső soron. A királyok könyvének, a királyok második könyvének harmadik fejezetében mondja Elizeus, ha nem nézném Jósáfát személyét, nem is állnék szóba veled, mondja az izraeli királynak a próféta. Vagyis Jósáfát tekintélyes, istenfélő királyként jelenhetett meg, akinek a szavára nem csak Isten adott, hanem a próféta is. Jób könyvében, a 34. fejezetben Elihu is megállapítja, hogy Isten nem nézi a fejedelmek személyét. Isten nem ragadtatja el magát a fejedelmek tekintélytől, hiszen ő az abszolút tekintély. Pál apostol is mondja a Galatákhoz írt levélben, hogy Isten nem nézi az ember személyét. Ő mondja a megtéréssel kapcsolatban, hogy ő nem érdeklődik afelől, hogy ki milyen életet élt megtérése előtt. Hiszen Isten sem tekinti az embernek a szemét, hogyha abból az illető bűnből, abból az életből megtér. Nekünk se feladatunk, hogy annak alapján állapítsuk meg az ember tekintét, hogy ki volt a múltban. A Cselekedetek könyve 4. fejezetében Péter és János felveti a kérdést, hogy igaz dologé Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre. Követelték a tanácstagok a tekintélyt. Mi vagyunk azok, akiknek a szavára hallgatni kell. És azt mondták, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint nem az embernek. Ezekből az igékből is, amit úgy szemelgettünk, kiderül az, hogy az ige Istent tartja, Istent nevezi meg a legfőbb tekintélynek. A felolvasott ige a következőképpen kapcsolódik a tekintélyhez. Azt mondják az írástudók és a beszélők az Úr Jézus felé. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Vizsgáljuk meg ezt a hátteret. Amúgy a különböző fordítások nem mindig ezzel a szóval adják vissza, hogy tekintély, hanem nem nézed az emberek szemét, de a lényeg ugyanaz. Nem figyelsz arra, hogy az ember mit mutogat, nem mész az ember után, hiszen te magad vagy az abszolút tekintély. Vizsgáljuk meg ezt a hátteret. Ez a néhány személy, illetve a mögöttük álló farizeusok felteszik magukban, hogy kísérteni fogják Isten fiát, hogy majd legyen, amivel vádolják. Szándékosan készítik elő, vagy készítenék elő az Úr Jézus bukását. Csellel akarják tévedésre késztetni, ez a kísértésnek a lényeg. És van egy tervük. Látják azt, hogy a nép hozsannázik, a nép el van ragadtatva a Mesiástól. Az ő tekintélyük viszont csorbul. Látják azt, hogy az Úr Jézus olyan bölcsességgel bír, hogy sehogy sem kapnak egy kapaszkodójuk, nincsen kapaszkodójuk, nincsen, amivel megvádolhassák. És a következő a terv. Ha rá tudják bizonyítani Jézus Krisztusra, hogy lázít a rómaiak ellen, majd a rómaiak elvégzik a piszkos munkát. Ez a tervük. És ahogy a jó horgász is elmegy, és a zsinegre rászereli a horgot, és a horogra csalit tesz, ugyanezt a taktikát alkalmazzák ezek a kísértő, vádoló személyek is. Vagyis, a horog az, hogy az ilyen vénrókákon te majd nem fogsz ki. A tudatlanokat, a hozsannázókat, ó, az könnyű préda. De velünk öreg rókákkal nem fogsz ki. Majd mi fogunk ki rajtad, ez a horog. Hogy a rómaiakat majd ráduszítjuk. És mi a csali? Te vagy az emberünk. Szeretjük a prédikálásodat. Te nem tartod egyik felekezethez sem magadat. Sem a farizeusokhoz, sem a sadduceusokhoz. Te független vagy. Ez egy nagyszerű dolog. Az is érdekes, hogy nem tudunk a magunk oldalára állítani. Úgymond, mégis te vagy az emberünk, hiszen te nem dőlsz be a császárnak. Te nem dőlsz be. Te zsidó vagy. Te a mi emberünk vagy. Megnyerted magadnak a tudatlanokat. Minket nem nyertél meg. Majd mi megnyerünk valahogy. Vagy mi nyerünk egyáltalán. A kérdés, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy inkább maradjon itthon a pénz? Izraelben. Ez a kérdés. Hogy hangzana ma ez a kérdés? Megtörténhet, hogy mi is megfogalmazunk ilyen kérdéseket, mert a mindennapjainkhoz hozzá tartozik valamilyen szinten a tekintély, illetve a tekintélyhez való viszonyulás. Hogyan bánjunk az iskolában a tanárokkal? Valamikor nem olyan tekintélye volt a tanároknak, mint manapság. Ma szinte nagyobb tekintélye van a diákoknak, mint a tanároknak. Vagy a rendőrökkel kapcsolatban. Hát ma nem éppen úgy van, hogy akárkit le lehet lőni, csak azért, mert bűnöző. Illetve szinte a bűnözők vannak előnyben, és miért nem vigyázol te jobban magadra? Kicsit visszás a mai életben a tekinti. Aztán, hogyan viszonyuljunk a pápához például, vagy a más felekezetek méltóságaihoz. Tiszteljük őket, ne tiszteljük. Hogy van ez az egész? Vagy jöjjünk közelebb. Hogyan viszonyuljunk a lelkipásztor tekintélyéhez? Kell-e az ő szavára hallgatni? Vagy hát ő is csak egy a többi közül, aztán lehet őt akárhogy szólítgatni, vagy majd jön, ahogy jön. Vagy melyik gyülekezethez csatlakozzunk? Az Új Forráshoz, vagy a Békés Csabai Baptista gyülekezethez? Pányok, vagy Tahi? Budapest, vagy Szeghalom? Testvéreim, idejében fel kell ismernünk, hogy az ilyen kérdések mögött nem az Úr áll, hanem lázítók. És a lázítás, a tekintély elleni lázítás mindig az ördög munkája volt. Kezdettől fogva. Isten megmondta, hogy melyik fáról nem szabad enni, jött a kígyó. De hogy mondta azt az Úr? És ott kezdődött a tekintély elleni lázadás. Utána. Jön ugye az asszony, aki lázad a férfi tekintélye ellen. Mai nap is kérdés, hogy a férfinek mit lehet engedni, mit nem. Az egyenjogúság egy kicsit megint felborította a rendet. A női emancipáció megint behozott olyasmit, ami régebben nem volt. Nem mondom, hogy régen jobb volt. Viszont hol az egyensúly, amit Isten ige is támogat. Tehát látjuk, hogy igen, mindennapjainkat érinti a tekintély, illetve a tekintély iránti viszonyulás. Megemlítettük a kérdést. Szabad-e adót fizetni, vagy maradjon inkább itthon Izraelben? És lássuk, hogy mit mond az Úr Jézus. Ő pedig, ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik: mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Hoztak egy dénárt, Jézus megkérdezte: ki ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek: a császári. Ekkor Jézus azt mondta nekik: adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az isteni. Két kritériumot említ az Úr Jézus, és két csoportot: a császárnak és Istennek. Ennek alapján variáció törvénye szerint négy csoportot tudunk megfogalmazni. Hadd engedjük, hogy Isten mutassa meg, hogy melyik csoportba tartozunk. Az első kategória: aki nem fizet adót a császárnak sem, de Istennek sem, adja meg, ami jár. Nem hiába mondja azt az Úr Jézus, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami isteni, hiszen ez volt az a csoport, aki sehova semmit nem akart adni. Ők voltak a kegyesek, akik azt próbálták elhitetni, hogy ők ezen a téren tökéletesek. Lényegében az ilyen személyek semmilyen tekintélyt nem fogadnak el. Végül mégis ők maguk követelnek tekintélyt. Lázadnak, illetve lázítanak. A társadalom inkompatibilis emberei összeférhetetlenek mindenkivel, akik öntörvényűek, önmaguknak szabják meg, mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad. Különösen most a posztmodern korban nagyon sokat ártanak, hiszen azt hangoztatják lépten nyomon, hogy minden relatív. Nincs abszolút tekintély. A Biblia lehet, hogy neked jó, másnak nem jó. Egy bizonyos személynek a tekintélyét lehet, hogy te tisztelheted, de másnak az nem felel meg. Minden relatív, és nem veszik észre, hogy már ez a megfogalmazás egy abszolútum. Mert ha minden relatív, akkor már ez az egy kijelentés legalább abszolút. Elvárják másoktól, hogy őket tiszteljék, ők maguk nem tisztelnek senkit. Elég, hogyha a homoszexuálisokra gondolunk, akik lépten nyomon kikövetelik maguknak azt az előjogot, hogy már pedig őket fogadja el a társadalom ilyennek. És később ők azok, akik a legjobban propagálják a koedukációt, akik legjobban összemossák a nemek közötti határt, illetve ebbe a csoportba tartoznak azok, akik állandóan robbangatnak, akik állandóan arra törekesznek, hogy megfélemlítsék az egész társadalmat, és a félelem által leuralják. Nem fizetnek adót sem a császárnak, és Istennek sem adják meg, ami jár. A második kategória: akik megfizetik az adót ugyan, de nem törekednek Isten irányába megadni, ami neki jár. Ezek a személyek azok, akik a leginkább betartják a földi törvényeket, úgymond jó állampolgárok. Az ő adakozásukból épülnek az utak, a hidak, ők tartják el az államot. Ha a gyülekezetre gondolunk, ők azok, akik a legjobban adakoznak, akik a tizeden felül is képesek adott esetben kitenni, de a gyenge pontjuk, hogy akkor érzik jól magukat, ha mindezt látványosan teszik. Az Úr Jézus róluk prédikál, hogy a kegyességüket ne az emberek előtt gyakorolják. Akkor is tedd meg, ugyanúgy, minthogyha nem látnának téged az emberek. Akkor is tedd oda a persejbe, hogyha nem olvassák fel, vagy hogyha nem méltatnak téged a te elképzelésed szerint. Akkor is cselekedd a kegyességedet, akkor is imádkozz, hogyha nem mondják azt az emberek, hogy milyen gyönyörűen imádkozik az utca szegleten. Ezek azok a személyek, akiknél a jobb kéz mindig tudja, hogy mit tesz a bal kéz. Ha nem jegyzik fel a nevüket, már nem adnak annyit. Ha nem kapnak azonnali elismerést, más gyülekezetet váltanak. Érdekes, hogy tekintélyes, illetve tekintélyesnek tartott emberek elkötelezett követői, sokszor hízelgő személyek, hiszen annyira az emberi tekintély befolyása alá hajtják magukat. Ez volt a második csoport. A harmadik csoport, akik nem fizetnek adót a császárnak, de törekednek megadni Istennek, ami az isteni. Leginkább frissen megtért személyek, illetve megtörténhet, hogy ezen a szinten megrekedt régi hívők is tartozhatnak ide, akik elfordulnak a világtól, megutálják az emberi tekintét és az ennek való szolgálatot. Mindenestől az Úrnak szeretnék adni magukat. És azt mondják, azt hirdetik, azt hiszik, hogy elég Istennek tetszeni, mert az emberi tekintély tisztelete bálványimádás. Ezek azok, akik nem esküsznek az ország zászlajára, vagy a katonaságnál, úgy kimondottan. Ezek azok, akik nem fognak fegyvert arra hivatkozva, hogy nem az ő dolguk, majd Isten elintézi. Ezek azok a személyek, akik előtt a tanár nem tekintély, a szülő nem tekintély, a lelkipásztor, az egyházelnök nem feltétlenül tekintély, azt hangoztatják, hogy egy atyánk van, az Isten. Az Úr Jézus ezekről is prédikált. Aztán mondja ennek a csoportnak az Úr, ne hívassátok magatokat doktoroknak. Ez a csoport ezt kimagyarázza, és azt mondja, ne hívjatok mást se doktornak. És ezek az emberek nem is szólítják tisztségük szerint az embereket. És az érdekes, hogyha idejében észben nem kapnak, ezek a személyek ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint az első csoport. Ezek azok, akik miatt szétesnek gyülekezetek, ezek azok, akik miatt szétesnek a családok, ellehetetlenül iskolai képzés, ellehetetlenül a társas, a közösségi élet. És az utolsó csoportba tartoznak azok, akik megadják a császárnak is, ami a császáré, és megadják Istennek is, ami az isteni. Ezek az újjászületett tagok, igazi hívő emberek, akik akkor is adakoznak, ha a nevüket nem említik fel, ha nem dicsérik meg őket. Akkor is adóznak, ha a vám és pénzügyőrség nem jár naponta a nyakukra. Az ilyen személyek alázatosak. Elrejtett ima életet élnek, a jobb kezük nem tudja, mit tesz a bal, és ennek ellenére a gyülekezeteknek az oszlopos tagjai, akikre mindig lehet számítani, akik nem kérkednek a teljesítménnyel. Isten előtt ők az a 10 igaz, akikre nézve Isten megkegyelmez a városnak. 4 kategóriát említettünk. Adjátok meg! Isten nem akarja azt, hogy az ő választott népe, a zsidó nép tüske legyen a rómaiak szemében. Vagy ha még visszább megyünk. Isten nem akarta volna, hogy Ábrahám tüske legyen Abimélek szemében, akit úgy kell kitessékelni, kitoloncolni az országból, mint valami illegális bevándorlót. Aki bár Istennel jár, mégis terhet jelent, mert miatta nem szültek az asszonyok Abimélek családjában. És Ábrahámra újjal mutattak, hogy igaz, te hívő vagy, de egy sunyi hívő vagy, akinek a célja, hogy kifossza az istenteleneket, és akinek a szolgálata nyomán nem fogják áldani a mennyei atyát. Úgy fénylik az ilyeneknek a világossága, hogy nem tudják áldani a mennyei atyát a pogányok. Isten ezt nem akarja. Isten nem azt akarja, hogy a hívő gyermekek tüskék legyenek a tanárok szemébe, hanem azt szeretné, hogyha a hívő tanulók példásak lehetnének, megbízhatóak, akik tisztelik a tekintét, akik megkönnyítik a tanároknak a munkáját. Isten nem azt akarja, hogy a tekintély nélküli férfiak miatt menjenek tönkre a családok. Isten nem azt akarja, hogy a feleségek megszomorodjanak, megkeseredjenek azért, mert a férjüknek nincsen tekintélye. És azt sem szeretné Isten, hogyha a hívő asszonyok állandóan arra hivatkoznának, az én férjem nem üti meg a mércét. Én vagyok a hívőbb. Én kell kézbe vegyem a dolgokat. Én kell mondjam, hogy mikor menjünk az imaházba. Én kell mondjam, hogy a gyermeknek és a gyermekkel így kell bánni, úgy kell bánni. Azt mondja az ige, hogy az asszonyok engedelmességgel és szavak nélkül is adott esetben meg tudják nyerni az Úrnak az ő férjüket. Aztán Isten nem akarja, hogy hívő emberek miatt tönkre menjenek gyülekezetek. Istennek nincsen szüksége szakadt gyülekezetekre. Istennek nincsen szüksége tönkrement felekezetekre, keresztény felekezetekre. Isten nem akarja, hogy a bizonyságtételed meghiúsuljon, hanem azt akarja, hogy igaz ember légy, akinek az Isten tisztelete meglátszik a mindennapjaiban, akinek az Isten tisztelete meglátszik az elkötelezettségben, aki tudja, hogy kihez tartozik. És ezért is mondja azt az Úr Jézus, hogy hozzatok nekem egy pénzt, egy dénárt. Felmutatja, kinek a képe van rajta? A császári. Nagyon érdekes, hiszen a pénzt nem az állampolgárok nyomtatják. Baj van, hogyha az állampolgárok otthon a sufniba, a pincébe, vagy a padláson, vagy benne a házba pénzverőt nyomtatnak, pénzt nyomtatnak, vagy vernek. Az nagy baj van. A császár, mint az állam képviselője, jogot formált arra, hogy az ő képe rajta legyen a pénze. Nem az övé személyesen, hanem az állami a pénz. És mivel római fennhatóság alá tartozott Izrael, amilyen pénzt, vagy akinek a képét látták a pénzen, annak tartoztak elkötelezettséggel. És az Úr Jézus megmutatta, ez a kép, hon a pénzen, akkor ez. Ezé a pénz. Ez nyomtatta a pénzt. Ez verette a pénzt. Nem a tiéd személyesen az a pénz. Az állam kiadta, hogy használd, de nem a tiéd. Ugyanúgy van a szülőkkel is. Istennek a teremtési csodájának az egyik része, hogy a gyermekek hordozzák valamilyen szempontból valamennyire a szülők képét. Hasonlítunk. A családnak ez is az egyik összetartó ereje, hogy a szülőkre a gyerekek hasonlítanak. Ott baj van, amikor két kékszemű szülőnek nem kékszemű a gyermeke, ott nagy bajok vannak. A gyermekek hordozzák a szülők képét, és amikor a gyermek tükörbe néz, akkor felelheti magában a hasonlóságokat, és ez is emlékezteti, hogy kinek tartozik engedelmességgel. Vagy menjünk tovább. Baptista gyülekezetben nem lehet katolikusként felnőni, és fordítva. Amilyen gyülekezethez tartozol, azokat a sajátosságokat viseled, hogy ez is emlékeztessen téged, hogy hova tartozol. Bizonyos értelemben Istennek az akarata még a felekezetiség is, azért, hogy a felelősség legyen tisztázva. A mi imaházunknak a kapuján belül a felelősség a miénk. A kapunk kívül a felelősség már nem tisztázott. Az evangélikus templom kapuján belül a felelősség az evangélikusoké. És lehetne tovább mondani. A felelősség megosztása segít minket abban, hogy tudjuk, hogy hova tartozunk. Aztán a délelőtt érintettük a teremtés gondolatát. Azt írja az ige, hogy Isten képére és hasonlatossága lettünk teremtve. Mindannyian valami töredéket hordozunk az Isten képűségből. De ahogy a kép és a valós személy között nagy a különbség, ugyanúgy köztünk és Isten között is nagy a különbség. A személy igazolványom képét mutatom. Tulajdonképpen ez rám emlékeztet, de ez a kép nem én vagyok. Ha ez a kép meg lenne formálva, és ugye hogy a panoptikum, vagy hogy mondják a viaszos, szobros épületeknek, ahol a királynőt, meg különböző híres embert, meg Albert Einsteint a borzos hajával megformálják, és fényképet lehet mellette készíteni. Nem az a személy, az a szobor nem Albert Einstein, vagy nem a királynő, hanem egy szobor. Csak emlékeztet. És legalább ennyire, ha még nem nagyobb a távolság a mi Isten képűségünk és Isten között. Viszont amikor tükörbe nézünk, akkor emlékeznünk kell, hogy nem vagyunk a magunkéi. Nem mi gyártottuk magunkat, hanem Isten teremtett minket a saját képére és hasonlatosságára. És mi, amikor másra is nézünk, akkor is emlékeznünk kell. Igaz, hogy Isten teremtett minket, de nem a magunkéi vagyunk. És az életünkkel nem tehetünk azt, amit akarunk. Ugyanúgy, ahogy az állampolgár is a pénzt tönkre teheti, akkor se lesz az övé. Hiába gyakorolja azt a jogát, hogy ő tehet azzal a pénzzel azt, amit akar. Hát legfennebb csak tönkre teheti, vagy szolgálhat vele. De a sajátja sose lesz. Akkor lenne a sajátja, ha az ő pénzéből veretne, és a saját képét tenné rá. De az nem lenne elfogadott. Azzal nincs mit kezdeni. Olyan forinttal nem lehet az üzletbe fizetni, amelyeken szűcsottó van. És ugyanúgy Isten nem engedi meg azt, hogy a saját képedet bármi egyébre használd. Megvan a lehetősége annak, hogy szolgálj Istennek úgy, ahogy ő várja el, a tekintélynek megfelelően, a tekintélyt tisztelve. Ez a végső kérdés. Nem az, hogy a császárnak, vagy a Róma, vagyis a zsidó királynak marad a pénz, a jövedelem. Nem az a kérdés, hogy melyik gyülekezethez tartozol, egyikhez vagy a másikhoz. Mi baptisták sokszor azt mondják rólunk, hogy mi szeretjük elcsalni másnak a tagjait, más felekezetnek a tagjait, hogy mi legyünk többen, stb. Szomorú, hogyha rá is szolgálunk erre. De nem az a fő törekvésünk kell legyen. Nem magunknak kell mi megnyernünk embereket, illetve ahogy a farizeusokról is említettük, ők mindegyik maguknak akarták az urat valahogy megnyerni, vagy kivégezni. Ha az övéké nem lehet, ha az ő pártjukhoz nem tartozhat el vele. Mi Istent nem nyerhetjük meg magunknak. Nem mondhatjuk azt, hogy Uram, legyél baptista. Nevetséges. Nekünk kell az Úrhoz térnünk. Nekünk kell megadnunk Istennek azt, ami az Istené. Nem, hogy Isten adja meg nekünk, ami a miénk. És hogyha Istennek akarsz tetszeni, Isten majd fogadni neked tekintélyt. Ha követed az Urat, akkor te is elmondhatod Pállal együtt. Legyetek az én követőim, miképpen a Krisztusé. És akkor a társadalomnak a megbecsült tagja leszel, ha a tekintélyt tiszteled, és ha megbecsülöd az emberekben is, amit Isten helyezett, azokat a talentumokat. És hogyha tudsz hálát adni másokért, akik adott esetben többek, mint te. Ha tudsz elkötelezett tagja lenni egy gyülekezetnek, vagy egy közösségnek, anélkül, hogy állandóan a vezetőt kritizálnád, hogy más a hibás, nem te vagy a hibás, de hogy a délelőtt is szó volt. Akkor fog az Úr majd áldást adni, ahol egységben vannak az atyafiak. Oda nem, hogy ad, hanem küld áldást az Úr. Küld. Folyamat. Felteszik a csomagot Amerikából, és érkezik szép lassan. Te nem tudod esetleg, egyszer majd elérkezik hozzád. Hogyan használod ki azt az időt, amíg majd megérkezik hozzád Istennek az áldása. Istennek akarsz tetszeni, vagy embereknek? Istent akarod igazából vezetőnek? Akkor is, hogyha nem látványos a siker? Akkor is, hogyha nem érzed magadat fontosnak? Épp ez a szolgálatnak a lényege, hogy nem te vagy fontos, hanem akinek szolgálsz. Álljunk fel, testvéreim! És válaszoljunk az Úrnak. Valljuk meg, hogyha egyebet akartunk eddig. Valljuk meg azt is, hogyha szeretjük az Urat, és akarunk neki szolgálni úgy, ahogy ő szabja meg, hogy a társadalom is Isten népe által éljen, mint ahogy Ábrahám által is áldást kell nyerjen a föld minden nemzetsége. Imádkozzunk, testvéreim!